Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrendben. A Holnap tegnapja című műsorunk arra fókuszál, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. ESG beszámolók szakmai szemmel, Bősze Szilviával és Jakab Attilával, az ASPA Mérnök és Szakértő Kft. Ügyvezetőivel Nyúl Zsuzsa beszélget.
Merüljünk el az ESG világába, méghozzá az ESG beszámolók világába. Szálazzuk szét egy kicsit ezeket az ESG beszámolóval kapcsolatos keretrendszereket, mert hogy nagyon sok minden vonatkozik ugye a piaci szereplőkre. Kezdjük talán azzal, hogy az ESG törvény, a hazai ESG törvény, az milyen aspektusban vonatkozik majd, és mikor a szereplőkre.
Az ESG törvény az Európai Uniónak a fenntarthatósági kockázat elemzéshez, kockázatvizsgálathoz kapcsolódó jogszabályát ülteti át a hazai gyakorlatba. Az úgynevezett CSDDD, más néven CS3D-nek is becézett jogszabályt. Ez a jogszabály az Európai Uniónak a másik fenntarthatósági jelentéshez kapcsolódó jogszabályával karöltve fedi le igazából a vállalatoknak a fenntarthatósági jelentéstételi és beszámolási kötelezettségi rendszerét, ami másik fenntarthatósági jelentéstételi jogszabály, ez a CSRD-nek nevezett vállalati fenntarthatósági jelentéstételi irányelv. És hogyha konkrétan az ESG törvényt nézzük, akkor az ESG törvényben kerül megfogalmazásra, hogy mely vállalatoknak mikortól kell fenntarthatósági kockázatelemzést és beszámolót, ESG beszámolót készíteni. Ennek az ütemezése úgy néz ki, hogy a 2024-es évtől, üzleti évről a tőzsdén jegyzett nagyvállalatoknak kell ESG beszámolót készítenie, illetőleg olyan vállalatoknak, amelyet valamilyen jogszabály közérdeklődésre számot tartó vállalatnak nyilvánít. A 2025-ös üzleti évről pedig az egyéb nagyvállalatoknak is, tehát a tőzsdén nem jegyzett nagyvállalatoknak is beszámolót kell készítenie, majd 2026-tól pedig a tőzsdén jegyzett KKV-knak is ESG beszámolót kell készítenie. Tehát ez egy ilyen szakaszos bevezetésű, és az ESG törvényben lefektetésre kerültek azok a pénzügyi és létszám adatok is, tehát azok a mutatók, amelyeknek a mértékét, ha átlépi egy vállalat, akkor tartozik ezek alá a beszámolási kötelezettségek alá.
Mennyire vannak felkészülve egyébként a hazai cégek erre? Most ugye nagyon szépen nagyból indulunk, és aztán megyünk a kicsik felé, de azért azt feltételezem, hogy ugye itt elsősorban a nemzetközi cégek azok, akik húzzák a piacot e tekintetben.
Hát nekik jellemzően, mert pláne, hogyha multinacionális cégekről beszélünk, akkor ebben az évben már jelentést kell leadniuk, akár ESRS, tehát a CSRD ESRS, az uniós fenntarthatósági standard, vagy pedig az ESG beszámoló. Szerint ez egy érdekes kérdés lesz, mert hogy idén fognak megjelenni az első ESRS szerinti beszámolók a tavalyi üzleti évről.
Hát ez nagyon izgalmas lesz szerintem, hogy milyen adatok lesznek abban.
Aki már erre kötelezett, hát meg azért is, mert tanulságos. Ugye ennek még van egy friss módszertan, ennek a gyakorlati megvalósítás és a gyakorlatban való átültetése, ez egy szakmai oldalról, ez egy külön kérdés lesz, hogy ki különböző követelményeket hogyan tud megugrani, hogyan tudja a beszállítóit, a vevőit kockázatelemezni, tőlük információkat bekérni, milyen jellegűek lesznek ezek az információk. Ez már egy picit másik téma, ez már ugye a kicsit a KKV-kra még ne haladjunk, ne siessünk ennyire.
Igen,
előre.
Igen, még maradjunk nagy vállalatoknál.
De alapvetően ugye ez egy komplex rendszer, és ez izgalmas lesz, hogy ki, hogy értelmez bizonyos kérdéseket, mert tehát a standard leírásán túl azért számos olyan kérdés vetődik fel, akár a kockázat elemzés és annak a súlyozása ezeknek az értelmezések körül, ami egy elég mély szakmai kérdés, hogy egy-egy kockázatot ki mennyire tud teljes körűen felvázolni, és azt hogyan értékeli, súlyosság szempontjából.
Kinek mi a kockázat, és milyen mélység.
Tehát azért mondom, hogy ezek majd érdekesek lesznek, és szerintem előbb-utóbb ez is nyilván, hogy évről évre mindenki jelent, úgy egyre több tapasztalat lesz, és ennek a szakmai és egyéb kontrollmechanizmusa is valószínűleg fejlődni fognak. Ez most egy ilyen, mondjuk így demo verzió, amit már természetesen a cégek nem demo verzióként kell, hogy felfogjanak, de valahol egy picit demo verzió lesz, és majd ezután a következő években fog ez egyre inkább valószínűleg szakmaibbá válni. És
igen, hogy mi is az a módszertan, ami működni fog.
Igen, abban, hogy mennyire vannak felkészülve a vállalatok, mit látunk a piacon, ehhez azt tenném hozzá, hogy a tapasztalatunk szerint, vagy bocsánat, az én tapasztalatom szerint a nagyvállalatok és a nagyobb KKV-k már egyre többen hallottak róla, hogy itt valamilyen kötelezettségük van, vagy lesz, vagy közeleg. A jelenleg érintettek leginkább, ugye, a nagyvállalatok, és ahogy említetted, a multinacionális nagyvállalatok, viszont sokak lepődnek meg azon, hogy ugye ez a kétféle jelentéstételi vagy beszámolási kötelezettség, tehát a CSRD szerinti fenntarthatósági jelentéstétel, és a CSDDD-ből adódó ESG törvény szerinti ESG beszámoló, ez két külön dokumentáció, és nagyon sok nemzetközi, tehát multinacionális vállalatnak a hazai leányvállalata megnyugodva abban, hogy multinacionális vállalatként a külföldi anyavállalata elkészíti a konszolidált fenntarthatósági jelentését, tehát az egész vállalatcsoportra elkészíti a fenntarthatósági, a CSRD szerinti fenntarthatósági jelentést, és ezáltal ő is le van fedve, tehát a magyarországi leányvállalat is le van fedve a fenntarthatósági jelentéstétellel, viszont az ESG törvény szerinti ESG beszámolóját a nagyvállalatnak attól még ugyanúgy el kell készítenie. Tehát a magyar leányvállalatnak az ESG törvény szerinti ESG beszámolóját el kell készítenie attól függetlenül, hogyha a CSRD szerinti fenntarthatósági jelentése, az mondjuk konszolidált jelentésként az anyavállalat készítette el. Tehát ez egy új felismerés. Több olyan nagyvállalattal vagy KKV-vel találkoztam, akikben ez a felismerés az így mostanra érett meg, hogy a 2025-es évükről adott esetben majd külön ESG beszámolót is kér készíteni.
Megvan-e náluk házon belül az a tudás, amivel ha értelmezni tudják ezt a feladatot, akkor végre is tudják hajtani, vagy nagyon nagy segítség kell nekik abban, hogy rávilágítsanak arra, hogy hol vannak azok a területek, ahonnan adatot kell gyűjteniük, beszerezniük, majd továbbítaniuk, információt gyűjteniük, stb.
Az már egy nagyon jó kezdeti lépés, és nagyon jó felismerés, hogyha ezt a feladatot valakihez delegálják, vagy még jobb esetben egy szakmailag kompetens embert vesznek fel ehhez. Nekem az a véleményem, hogy a nagyobb cégek megtehetik azt, hogy ehhez egy külön osztályt hoznak létre szakértőkből, akik nekik házon belül koordinálják a folyamatokat, döntést előkészítenek, edukálnak különböző akciókat, menedzselnek végig, de jellemzően a cégek nagy része nem fog tudni ennyi erőforrást allokálni erre a területre, és ebben az esetben ez ugye, én mindig azt mondom, hogy az ESG felelős az nem fog tudni valószínűleg, tehát ez nem egy ilyen one-man show. Most az első időkben talán ez így idézőjelbe véve, hát szódával elmegy, de az elkövetkezőkben valószínűleg biztos, hogy specializálódni fognak bizonyos területek, és külön szakembert fog igényelni a társadalmi része is, a váltirányítási része is. Tehát visszatérve, az már egy jó felismerés, hogy van egy ESG felelős, de valószínűleg ő nem fog tudni kompletten mindent is megoldani házon belül, és a beszámolás, a jelentési részt is elkészíteni. Tehát, hogy mennyire van meg az erőforrás, jellemzően nincsen, azt látjuk az álláshirdetésekben, hogy erre van kereslet a piacon. Teljesen változó egyébként, hogy a vállalatok, az érintett nagyvállalatok milyen felismertségi fokon vannak. Van, aki hallotta arról, hogy az ESG az a betűszó, az mit jelent, de semmi többet nem tud róla. Van, aki pedig már konkrétan, noha egyébként például a KKV szektorban van, már mondjuk ESG felelőssel indít, mert annyi vevői kérdés érkezik feléjük ebben a témakörben, hogy szeretne tisztán látni, és látja azt, hogy ezen neki feladata lesz. Ez a vevői oldal, és akkor van egy szabályzási oldal, amiről meg ugye szó volt. A kettő szorosan összefügg egymással, csak mondjuk egy KKV esetében még ő ugye elméletileg az elkövetkező években nem lesz kötelezett, csak közvetett módon.
Nem akarom itt nagyon challenge-elni a beszélgetésünket, de az ember jár kell a világban, az országban, nem tudom, beszélget különböző emberekre, és nekem az a tapasztalatom, hogy mostanában, mintha ez egy kicsit háttérbe szorulna, megmondom azt is, hogy miért. Annyi mindennel le vannak terhelve a magyar vállalatok, vállalatok, vállalkozások, és olyan túlterhelt munkatársak vannak, akiknek kisebb problémája is nagyobb annál, mint hogy ezzel foglalkozzanak, vagy mint hogyha ez a téma egy kicsit háttérbe szorult volna. Tehát, hogy minél szorítóbb a gazdasági helyzet, annál inkább azt látom, hogy nem, hogy előre törne ez a téma, hanem inkább egy kicsit hátrébb sorolódik.
Abszolút, én csak annyit tennék hozzá, hogy a fenntarthatóság a jóléti államok luxusa sajnos. Nem így kellene, hogy legyen, de ez van, és valóban a cégeket annyi minden adminisztratív dolog folytja meg, hogy számos kérdéskörrel nem tudnak érdemben foglalkozni, és még csak annyit így felvezetőnek, hogy itt a fenntarthatóság kapcsán, és most teljesen mindegy, hogy melyik struktúráról beszélünk, hogyha valaki célokat fogalmaz meg, azokat el is kéne érni. Ezek jellemzően forrásigényes, tehát elég, hogyha csak a kibocsátás csökkentést nézünk, bármilyen szinten, nem csak emisztett, nem csak levegő és karbon, tehát a széndioxidról beszélünk, vagy az üvegházgázokról, hanem egyáltalán bármiféle szennyezésű technológiai szinten, ezek forrásigényes dolgok, nagyon forrásigényes dolgok. Ha a cég meg tudta volna tenni, akkor valószínűleg már eddig is megtette volna. Tehát én 100%-ig megértem a vállalatokat e tekintetben, hogy kihívás lesz innoválni, kihívás lesz a forrásokat megteremteni a fejlesztésekre, amit igényelnek, igényelni ne egy fenntartható úton való, tehát inkább azt mondom, nem is annyira ezt a közhelyes szót, hanem egy kevésbé erőforrás igényes termelési struktúrára való átállás az forrásigényes lesz.
Igen, és akkor ugye ott van ugyanakkor meg a törvényi nyomás, tehát hogy ez arról kibújni nem nagyon lehet.
Igen, ezt abszolút egyetértek, hogy a nagyfokú leterheltség mellett, vagy közepette igazándiból a jogszabályi kötelezettségi nyomás az, vagy esetleg ugye a piaci, tehát a versenyképesség megőrzésének a nyomása az, ami mégiscsak rá veszi és rászorítja a vállalkozásokat arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Tehát, hogy az látható, igen, hogy azok kezdenek jellemzően foglalkozni a fenntarthatósági témával, akiknek erre kötelezettségük van, vagy pedig a vállalat túlélése érdekében önkéntesen is akár muszáj, hogy lépjenek ezen a téren. Egyébként itt az ehhez kapcsolódó kötelezettségeknél, tehát az ESG törvény is kimondja, hogy az ESG beszámolás kötelezett vállalkozásnak legalább egy főt ki kell jelölnie a vállalaton belül, egy olyan munkatársat, aki ennek a fenntarthatósági kockázat kezelési rendszernek a felelőse. Tehát van egy felelősi kötelezettség is, vagy munkatárs kijelölési kötelezettség is, illetőleg a beszámolási jelentéstételi kötelezettséggel nő annak a tudatossága, hogyan ezzel foglalkozni kell, tehát muszáj vele foglalkozni, és így aztán beépül a vállalatnak a működésébe és vérkeringésébe. Másfelől meg ami a piaci nyomás, az, ahogy Attila is említette már, számtalan olyan példával találkozunk, hogy azért kezdenek el mondjuk jellemzően KKV-szektorból, akik egyébként nem lennének jelentéstétel kötelezettek, de azért kezdenek el foglalkozni tudatosan a vállalati fenntarthatóság témájával, mert olyan nagy vevőik elvárják tőlük, hogy legyenek fenntarthatósági célkitűzéseik, legyenek fenntarthatósági intézkedéseik, legyenek fenntarthatósági adataik, amiket meg tudnak adni, és a vevői nyomásra reagálva indulnak el ezen az úton, vagy pedig a versenytársaknak a nyomon követéséből látják, hogy az ágazatban mások már hol tartanak, vagy mások még hol tartanak, és akkor megpróbálni beelőzni, felzárkózni, vagy legalább arra a szintre eljutni, és ezért ez az önkéntes cselekvés irányába hat.
Bősze Szilviával és Jakab Attilával, az Aspam mérnök és szakértő Kft. Ügyvezetőjével Nyó Zsuzsa beszélgetett. Most pici szünet, aztán pedig továbbra is a fenntarthatóság lesz a téma, maradjanak.